Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második verszakát, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség, sákramentum, az a szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom Máté evangéliuma végéből, amelyben Krisztus megparancsolta számunkra a keresztséget. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha igen, hangos szóval felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk jóvoltodért, melyet oly sokszor és sokféleképpen kifejeztél és érvényre juttattál ennek a családnak az életében is. Köszönjük ezt a kislányt, szereteted, hűséged, bővelkedő jóságod újabb bizonyságát. Köszönjük, hogy életét szüleire bízod egy időre, hogy felneveljék őt. Fogadd kedvesen ezeket a szülőket, akik ma neked mutatják be és ajánlják fel gyermeküket. A test szerinti szülők és a lelki család, a gyülekezet is arra kér, hogy pecsételd el magad számára ezt a kis életet. Vondd védő szereteted hatósugarába őt. Adj neki testi-lelki egészséget, és majd ajándékozz meg őt élő hittel. Szüleinek és a keresztszülőnek kérünk, adj bölcs szívet, hogy hadd vezessék, neveljék őt úgy, hogy szavaikkal, tetteikkel, hiteles életükkel újra és újra rád mutassanak az élet forrására. Édesatyánk, Szent Fiad, Jézus Krisztus parancsa szerint kereszteljük meg ezt a kisgyermeket. Őérte kérünk, hogy áld és szenteld meg életét és azt, amit most cselekszünk. Amen. Gyermek keresztneve. Kata, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnevekedj szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet, és 824. számú dicséretünk első 5 énekversét énekeljük. 824. számú énekünk első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény ünneplő gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak, a Tesszalonika-beli gyülekezetnek írt második leveléből, a levél harmadik részének 6. versétől a 15. tartó igeverseiből. Ezt a hosszabb ige szakaszt kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk. Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk életetek követendő, elétek követendő példaként. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Amen. Isten az igében szólal meg, és szólít meg bennünket, és várja, hogy feleljünk. Gyertek az ő megszólítására most feleletképpen, könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy eléd járulhatunk, hogy fogadsz, és Krisztus áldozataért hihetjük, elfogadsz bennünket. Jöttünk hozzád, Istenünk, hogy elmondjunk hálánkat megtartott életünkért, és a sokféle szellemi, lelki, fizikai jóért, amelyeket naponként elveszünk atyai kezedből. Ma különösen is köszönjük neked a 45 esztendővel ezelőtt újra szervezett énekkarunkat. Magasztalunk azért, hogy az énekszóban elhangzott igék oly sokak életét emelték, vigasztalták, gyógyították, itt a gyülekezetben és oly sok helyen még. Köszönjük az énekkar és a karnagy kitartó, neked elkötelezett szolgálatait. Kérünk, Urunk, a ma esti kórus koncertért és közös ünneplésért, hogy add esténkre jelenléted áldását. Könyörgünk most Úr Jézus gyülekezetünk testi betegeiért, és mindazokért, aki kórházi ágyon feküdve, nagy fájdalmak között élnek. Kiáltunk a magányosokért, özvegyekért és árvákért, és minden szenvedő testvérünkért kérve, hogy látogass meg őket, beszélgess velük, légy reményük és gyógyítójuk. Hívunk Szentlélek, Isten, jöjj közénk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetés meghallására készülve énekeljünk, így fennállva keressük ki, és énekeljük 225. számú énekünk első versét, mely így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódulattal elé állni.
Thank you.
az igehirdetés alapigéjét Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 18. részéből, a 15-től a 18-ig tartó igeversekből. Jézus mondja: ha vétkezik atyát, fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyát, fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Amen. Kedves testvérek, ennek a mai igehirdetésnek azt a címet adtam, amit Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek biztatásképp így fogalmazott meg: mindenek ékesen és jó renddel legyenek. Kedves testvérek, az apostol pontosan tudta, hogy Isten világában tökéletes rend jellemez mindent. Tudta a saját élete tapasztalatán keresztül is, hogy Isten a rend istene, és ahol ő kinyilatkoztathatja önmagát, a saját arcára formálja az életet, azt a szemét, azt a közösséget, azaz elkezdi átrendezni ott a dolgokat. Aki a rend istenével kapcsolatba kerül, annak rendezetten kell élnie. Olyan korban élünk, amelyben a korábbi bibliai kijelentésen nyugvó érték és életrend, a belőle következő kulturális, társadalmi, gazdasági, családi rendezettség rendkívül gyorsan számolódik fel. Miniszterelnökünk egy beszédében így fogalmazott: azt kívánjuk Európa népeinek, hogy hújjon le szemükről a hájog, hogy lássák és értsék, keresztény kultúra megvédése nélkül elveszítjük Európát. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy igaza van azoknak, akik azt írják vagy mondják, hogy korszak határhoz értünk. A keresztény kultúra a nyugati világba egyre inkább háttérbe szorul, és hogy pontosan mi váltja azt fel, ha felváltja valami, ezt még nem látjuk. Vannak, akik az eltörlés kultúrájával szeretnék fölváltani azt, mások mással. De az biztos, ahhoz, hogy Európa visszatalálhasson a keresztény útra, ahhoz megerősödő egyházra és benne megerősödő gyülekezetekre van szüksége. A megerősödő gyülekezet kifejezése alatt azt értem, hogy olyan gyülekezetekre, amelyekben biblikus rend uralkodik. Az egyetemes egyháznak, benne a gyülekezeteknek erre kell törekedniük. Mert testvérek, a rendezetlenséget nem csak a világ, a káoszt, nem csak a világ, a rendezetlen voltot, nem csak a világot, hanem az egyházat is veszélyezteti. Ebben nincs semmi meglepő, így volt ez a kereszténység születésétől kezdődően. Pál apostol a hosszabban olvasott szakaszban egy olyan gyülekezetnek írt, amelynek az élet vezetésében éppen akkor nem a rend uralkodott. Ezzel szemben fogalmazta meg a kívánatos biblikus rendet. Kedves testvérek, tudjuk, a világban a rendet törvények, jogszabályok biztosítják, és az állami szervezetek, kiemelten is a rendőrség az, amelyik fenntartja azt. Az egyházban a bibliai kinyilatkoztatás a rend alapja, és az egyház fegyelem, amin keresztül realizálódik az. A mai Isten tiszteleten először a gyülekezetben való rendetlenség okairól és tartalmáról szólunk, másodszor pedig a keresztény egyház fegyelem három vonására fogunk figyelni. Pál apostol egy felszólítással kezdi a tanítását, így hallottuk: testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül, és nem az szerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Kedves testvérek, az ilyen típusú igei kijelentések azok, amelyek megalapozzák a keresztény egyház fegyelmet. Amikor Kávin János megfogalmazza azt, hogy mi az egyház létének a kritériuma, akkor felsorol néhány szempontot, amikről azt mondja, hogy ha ezek nincsenek meg az egyházban, egy gyülekezetben, akkor ott nem lehet egyházról beszélni. Ilyen az ige tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgáltatása, és nagyon érdekes, hogy harmadik kritériumként az egyházfegyelem gyakorlásáról beszél. Pál apostol a felolvasott szakaszban éppen a rendetlenséggel szemben a rendről tanítja a tesszaloniki gyülekezetet, és rajta keresztül az egész egyházat. Mert testvérek, van rendje a keresztjén anyaszent egyháznak és a gyülekezeteknek. Miért kellett Pál apostolnak egyház fegyelmi kérdésben megszólalnia? A 11. versben azt mondja, mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit sem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Ennek a nyughatatlankodásnak Tesszalonikában az volt az oka, hogy a gyülekezetből többen úgy gondolták, hogy még az ő idejükben visszatér Krisztus a földre ítélni. Akik tévesen ezt hitték, hogy Jézus még az ő életük idejébe visszajön a földre, azok úgy gondolták, hogy ebben a kevés hátralévő időben már szükségtelen munkával tölteni az idejüket. Némelyek így kiestek az Isten adta életrendből, mert elhagyták a munkát, ami Isten fontos parancsa volt az ember számára. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon. Ember, 6 napon át becsületesen és szorgalmasan dolgozzál, de a 7. napot két dologra fordítsd. Légy velem, légy az én közelembe, figyelj rám, és pihenj. Ez adja meg a jó élet ritmusát az életednek. Így lesz az életed élhető. És Isten így rendelkezett mindenről. Rendelkezett a családról, amikor azt mondta, hogy egy férfi egy nővel lépjen házastársi szövetségre. Szabályozta az erkölcsi életrendet, amelynek a törvényeit leirattatta Mózessel az ő szolgáival. Azt mondta, hogy itt van 10 parancsolat, így eszerint élj, te, aki hozzám tartozol, és jól lesz dolgod. És testvérek, látjuk a Bibliából, és tudhatjuk a saját életünkből is, hogy amikor Isten népe komolyan vette, érvényre juttatta a saját életében, családjában, gyülekezetében, Isten törvényeit, életről való szabályait és kijelentéseit, akkor mindig jól ment a dolga. Kiderült Isten parancsairól, hogy jól működtetik az életet, társadalmi, családi, egyéni szinten egyaránt. Ahol komolyan veszik Isten igéjét, ott mindig éltető rend formálódik, mert Istenünk a rend Istene is. Azonban az első évszázadban a római birodalomban nem volt könnyű megélni ezt a biblikus, Isten által az embereknek adott életrendet és törvényeket. Nem volt könnyű megtartani ezt a korabeli gyülekezeteknek. Tesszalonikiben, Filippiben, Korintusban egy római pogány világ vette körül a gyülekezeteket. Sok nehézségbe ütközött az, hogy megéljék a korabeli filozófiával, tanítással, erkölcsiséggel szembe mindazt, amit Isten mondott nekik az életről. A mai korhoz sok tekintetben nagyon hasonlóan a homoszexualitás elfogadott volt. A bálvány áldozatokon a szabados szexuális életvitel és gyakorlat természetes része volt az ünnepnapoknak, vagy az okkult tanítás és babonaság átjárta azt a társadalmat, a közgondolkozást és az erkölcsöt. Egy ilyen világba születik meg a keresztény egyház, és egy ilyen világban kellett a megszületett egyháznak élnie, és ez egészen más világszemléletet, erkölcsiséget és életrendet megvalósítani. Kedves testvérek, látjuk, kihalljuk Pál apostol szavaiból, hogy korabeli egyház sem tud a korszellem alól kivonni önmagát. Több gyülekezetben a rendetlenség lett úrrá a házasság kérdésében, a nemek rendjében, a családi élet rendjében, a munka, a hitgyakorlat tekintetében. Pedig ha az egyház nem ragaszkodik a bibliai rendjéhez, természetes, hogy a körülötte élő társadalom sem fog. Amikor Pál apostol utasítást ad a gyülekezetben élő rendetlenekhez való viszonyulásról, egy különleges szót használ a rendetlenségre, az ataktoszt. Kihalljuk belőle a magyar nyelvbe is átkerült taktus szót. Némelyek rendetlenül élnek közületek, taktustalanul. Rendetlen tehát az, aki kiesett a taktusból, az ütemből, a ritmusból. Amikor az egyik táncos kiesik a ritmusból, akkor megbomlik a mozgásban a harmónia. Amikor a sportoló nem tudja fölvenni a játék ritmusát. Amikor a szívben ritmus zavarok keletkeznek, az mindig egyfajta rendetlen állapotot idéz elő. Ha a zenész kiesik a taktusból, elvéti a ritmust, akkor a zene ütemtelenné válik. Ha a kórusban valaki elsieti vagy lelassítja a művet, kizökkenti az egész kórust. Egy ritmusban, egy zenei rendben kell énekelni ahhoz, hogy a zene elérje a célját. Erről van itt szó. A gyülekezetek életében is megtörtént, Pál apostol idejében is megtörténik ma is, hogy valaki a biblikus jó rendből kiesik, és ilyenkor kellenek mások, hívő testvér vagy testvérek, akik segítik visszazökkenteni azt az életet a jó ritmusába. Hogy az egész közösség ismét jól működjön. Kedves testvérek, az egyház fegyelemnek számos eleme van. Én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy a legtöbbről egyáltalán nem szükséges beszélnem előttetek, mert Istennek hála a gyülekezetünkben sok tekintetben rend van. Nem kell beszélnünk a tanfegyelemről, az egyházi felsőbbségek felé adandó kötelező rend megadásáról, az Isten tiszteleti rendtartásról, az ige tiszta tanításának rendjéről, és még sok egyébről. Azonban van valami, amiről bölcs dolog elgondolkoznunk az egyház fegyelem kérdése kapcsán, és ezekből három területet megemlítek. Boros Géza professzor úr néhai kedves, szeretett és sokunk által tisztelt homiletika, prédikáció, tanárunk írja az egyik könyvébe. Az Isten tiszteleti fegyelem alaphangját az ének adja meg. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni, itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre az ember. Azt gondolom, hogy református egyházi életünk fegyelmezett, rendszerető voltának ez az alapja, hogy hisszük, hogy itt van Isten köztünk. De nem csak az Isten tiszteleti rendünk alapja ez, hanem az egész egyházról való gondolkodásunk, az egyházban való élet fölfogásunk és forgolódásunk, hogy hisszük, hogy Isten jelen van az egyházban. Ez adja meg a protestáns, a keresztény, református ember egyházfegyelmének alapját. Hisszük, hogy itt van Isten köztünk, és ha ez igaz, akkor nagyon is számít, hogy hogyan vagyunk jelen. Miként viselkedünk az Isten tiszteleten és azon túl. Olyan jó, hogy a legtöbb protestáns felekezetben magától értetődő ez a puritán, csendes, tisztes, mégis derűs, élettel teljes felfogás. Az is elgondolkoztató ebből az imént elétek hozott idézetből, hogy az egyházi élet gyakorlatunkban milyen fontos a zene, az éneklés, amire sokszor talán nem is teszünk túl nagy hangsúlyt. Pedig mind az egyház fegyelem indirekt kialakításában, hiszen a kórus milyen sokszor énekli, és mi magunk, hogy itt van Isten köztünk, és elkezdi ráhangolni a szívünket, a lelkünket az Isten tiszteletére. Mind az indirekt kialakításában, mind Isten konkrét dicsőítése kapcsán. Kedves testvérek, hálás a szívünk a kórusunkért, amely mindkét módon immár 45 éve építi, gazdagítja, formálja a gyülekezetünk lelki arcát. Istennek fejezhetjük ki hálánkat értük azzal is, hogy ma este eljövünk erre az ünnepi koncertre, hogy az ő közvetítésük által is megéljük újra együtt éneklő zenei kantáte közösségben azt, hogy itt van Isten köztünk. Kedves testvérek, ahol Isten dicsőítő, magasztaló közösség él, ott biztos jelen van a testvéri szeretet is. Mi keresztények nem véletlenül szólítjuk egymást testvéreknek. Isten akarata az is, hogy mint a jó testvérek egy családban vállaljunk felelősséget egymásért. Azaz segítsünk a másiknak, a testvérünknek, ha bajba kerül. Sokszor hálára indított, hogy milyen összefogás jött létre, egy-egy bajba jutott, nagy betegségbe került, egy-egy megszegényedett testvérünkért, és ez jól van így. Azonban beszél az ige a testi, fizikai, anyagi segítségen túl a lelki támogatásban való felelősségünkről is. A keresztény közösségeket veszélyezteti, különösen akkor, ha a másik embert valamilyen bűn emészti, hogy akkor már nem merünk felelősen mellé lépni és igyekezni jó irányba terelni. Pedig aki kiesett az igei jó rendből, annak szüksége van tiszta szívű és tiszta fejű testvérekre, akik segítik őt. Hallgassátok csak Jézust! Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá. Nincs meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Kedves testvérek! Kiderül ebből az igéből, hogy Jézus nem engedi, hogy a felelősséget elhárítsuk magunkról lelki kérdésekben. Egy-egy eltévejedett bárány megsegítése kapcsán. Mert felelősek vagyunk egymásért ebben a tekintetben is. Világos Jézus tanítása a másikról, aki bajba jutott, a másikot, akit egy bűn emészt, nem a háta mögött, nem másoknak beszélve róla kell az ügyét intézni. Nem másoknak kell beszélni egy testvér vétkéről. A gyülekezetben tilos a súsárlás, pletykálkodás, és különösen az ítélkezés. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mondja Jézus. Négy szem közt kell kezdeni a beszélgetést. Sosem bűn ráolvasással, hanem megkérdezve a másikat. Testvérek, óva intek a moralizálástól, ezt a farizeusok tették, oly kíméletlenül. Jézusnak ezt a parancsát, amit az imént olvastam, Jézusi lélekkel, lelkiséggel érdemes gyakorlattá tenni. Akit nem szeretsz, ahhoz sose menj oda ilyen típusú lelki gondozói beszélgetéssel, félő, hogy moralizálás lenne belőle. De ha látod a másik szenvedését, és szabad a szíved rá, és különösen, ha indít a lélek, a felelősséget ne vedd el magadról, hanem lépj oda a másikhoz, mert szüksége van rá. A tiszta szívű és tiszta fejű keresztény testvér segítésére. Eszünkbe jut az ige. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel, de azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És a harmadik egyházfegyelmi vonás, testvérek, a példaadás. Ez indirekt módon segíti a közösség életét. Ahogy készültem, olyan sok
ma is itt lévő, aktívan szolgáló testvérünk élet példája jutott eszembe, és olyanoké is, akik eltávoztak már. Amikor a már hazaköltözött Kis Sándor presbiter testvérünket köszöntöttem 70. születésnapján az ifjúság nevében, akkor azt mondtam neki: kedves Sándor, sok fiatal előtt példaértékű az, ahogyan jelen vagy a gyülekezetben. Nem a szavaiddal, te nem abba arra kaptál ajándékot, de a csendes, szelíd, szeretetteljes lényeddel, akire mindig lehet számítani. Segítve a szent úrvacsorát, állva a templomajtóba perselyt tartva, és a gyülekezetet számára elvégzett számtalanul sok kétkezi munkáddal, olyan jó példa vagy, és egyszer ez itt hangozzon el mások előtt is, hogy köszönjük, mondtam neki akkor. És úgy elgondolkoztam, hogy vajon én milyen példa vagyok a nyáj előtt? És vajon a te életed milyen példa a keresztény hívő életed mások előtt? Otthon, a gyülekezetben, a baráti körödben, a munkahelyen, az egyetemen, a gimnáziumban. Mit olvasnak rólunk? Kedves idősebb hívők, az egész életünk, szavaink, tetteink, vállalásaink, életvitelünk, forgolódásunk, minden. Egyúttal példaadás is fiatalabb keresztény testvéreink számára és előtt. Mind a családi, mind a kötött és kötetlen egyházi életidőben igaz ez, templomban és táborozás alkalmával, csendes hétvégén, evésben és ivásban, szóban és tettben egyaránt. Segítsen minket, Istenünk, hogy növekvő, megszentelődő életünkkel jó példák lehessünk a nyáj előtt. Egyház fegyelmünk alapja, Isten jelenléte a közösségünkben, ebből következik felelősségvállalásunk egymásért, melynek alaphangja a szeretet. És végül kívánom, hogy legyünk jó példával elöljáró emberek a világban, családunkban és ebben a gyülekezetben, ahová az Isten állított bennünket. Adja ő, hogy így legyen. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy tudhatjuk, és ma különösen is gondolhattunk rád úgy, mint a rend Istenére. Köszönjük, hogy körülötted, a te világodban, a mennyben tökéletes rend és harmónia uralkodik. És köszönjük, hogy mindazok, akiknek az életébe jelen tudsz lenni, egyfajta rendezettséget kezdesz kialakítani. Nagyon köszönöm, hogy sok olyan testvér van itt, akik átélhették, hogy mit jelent ez a belső szent átrendeződés, a megszentelődés, ami azt jelenti, hogy a dolgok a helyükre kerülnek az életünkbe, hogy éles szemmel látom már, mi az, ami nincs a helyén, amit nem jól teszek, ami rendetlen vagy rendezetlen. És a te erőddel, bölcsességeddel a dolgokat elkezdem átrendezni, úgy, ahogy előtted kedves, és ami ezáltal engem épít, és mások javára is szolgál. Ne haragudj ránk, Urunk, amikor a rendetlenséget rendnek fogadjuk el az életünkben, amikor már fölismertük, hogy valami úgy nem jó, mert előtted nem kedves, károsít minket vagy másokat, de mégis megtartjuk makacsul magunknak. Köszönjük, hogy te mégis munkálod ígéden és lelkeden keresztül azt, hogy a rendetlenségeink, a zűrzavaraink elmúljanak az életünkből, békesség és rend honolhasson ott. Könyörgünk szentileg, Isten, hogy munkáld ezt, és amit ebből megtanulhatunk, az egyház fegyelmen keresztül is, engedd, hogy megtanulhassunk, befogadhassunk és megvalósíthassunk a személyes életünkbe. Így áld meg, kérünk, Urunk, a te jelenléteddel, a rendeződés jelenlétében, ami megvalósulhat így a személyes életünkben, családunkban, gyülekezetünkben és mindenhol, ahol jelen vagyunk. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük, és köszönjük, hogy ma erről tanítottál bennünket. Amen.
Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától Isten tiszteletet vele párhuzamosan gyermek Isten tiszteletet tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Jövő héten vasárnap zárul ünnepes fél évünk, amelyet nyári táborozások időszaka, illetve Isten tiszteleteinken a rövidített, úgynevezett délutáni liturgiai rend vált fel. A prédikációban is elhangzott, hetek óta hirdetjük, hogy ma délután ünnepeljük kórusunk megalakulása 45. évfordulóját. Ünnepi koncertre hívogatjuk este 6 órára a templomba a gyülekezetet. Az alkalmat szeretett vendégség követi majd a templomudvaron. Mi is fejezzük Isten iránti hálánkat énekkarunknak és karnagyának, a köszönetünket azzal, hogy részt veszünk ezen a lélekemelő alkalmon. Mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el, legyünk minél többen, és megköszönöm azt is, hogyha hívogatunk másokat is. Bíztatok mindenkit, hogy érkezzünk meg időben, lehetőleg 6 óra előtt erre az alkalomra. Kérjük, hogy ne feledkezzünk meg a pünkösdi hála áldozatról, melyet az úrasztala előtti gyűjtő ládába helyezhetünk el, ahogyan minden esztendőben, úgy idén is, a pünkösdi hála áldozatunkkal a nyári táborainkat és csendes hétvégeinket támogatjuk. Elérkeztünk Isten tiszteletünk végéhez. 821. számú dicséretünket fogjuk énekelni. 821. számú énekünket énekeljük végig mind a három versével. A 821. számú dicséret első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.